És akkor most mi van? Most akkor érte ennyit az egész, hogy Tóth Jakab épüljön, meg megtanuljon valamit, hát akkor inkább lettem volna ugyanolyan hülye, mint eddig, csak nem teszik tönkre másoknak azt az intézményt, amiben beleszerettek teljes joggal, ahol a jövőjüket képzelték el. Ugyanez a Covid-dal, ami szintén egy olyan helyzet, ami sokakból kihozta a maximumot, mások pedig belehaltak, szóval, hogy...
A felvétel az első Pesti Egyetemi Rádióban készült 2022-ben. Vendégeink ajándékát a Frittmann Borászat támogatta.
Hát sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Hatásszünet Podcast, azon belül a Hatásszünet Plus, én Tomi vagyok.
Én pedig Máté, sziasztok.
És már megszokhattátok a helyszínből, illetve a megnevezésből, hogy ezeknél a műsoroknál velünk tart mindig egy vendég, és ez most sincs másképp. A mai vendégünk nem más, mint Tóth Jakab.
Sziasztok.
Aki a Partizánnak az egyik műsorvezetője. Ez így egy helyes megnevezés, igaz?
Tulajdonképpen már szerintem. Az vagy.
Mióta is vagy ott pontosan?
Hát 19 telén kezdtem valahogy, és akkor így az egész Szamárlétán át, szóval, hogy voltam én ott kábelhúzogatótól kezdve, bejátszó szerkesztőig, vágón át, minden, és akkor most ez a műsorvezető, vagy hostnak szoktuk csúfolni, ez most még megállja a helyét.
Hát köszönjük egyébként, hogy elfogadtad így a meghívásunkat, és eljöttél ide köreinkbe.
Hát nem viccem, én köszönöm, hogy hívtatok. Ráadásul úgy, hogy én még nem voltam sehol a büdös életben interjút adni kívülről, szóval... Hogy,
milyen most nem a kérdező oldalon lenni?
Borzalmas. Nem, csak izgulok, de majd biztos elmúlik.
Izgulsz?
Aha.
Ez olyan furcsa így belegondolni, mind abból, hogy a Partizánon mennyien nézik a műsoraidat, meg rengetegen kommentálnak, mennyi szempárnak vagy kitéve, és ennek elnére most itt.
Nem tudom, valahogy tényleg a helyzet, meg a szerep. Tudod, hogy ez mégiscsak valahol egy szerep, hogy így ott benne vagy, akkor te vagy az interjúztató, vagy a riporter, vagy nem tudom. Az így nagyon sokat segít abba, hogy így az ember megnyugodjon.
Hát reméljük, hogy most nem fogsz. Ha nézted, azt mondtad, hogy belenéztél egy ilyen adásba, akkor tudhatod, hogy van nekünk egy ilyen állandó blokkunk.
Igen, az adások elején ilyen, hát egyrészt ilyen hangulatindítónak, másrészt pedig ilyen picit ilyen személyesen többet tudjunk meg rólad, vagy bárhogy. Van egy ilyen kis tradíciónk, hogy megajándékozunk. Kérlek, húzz egy szerencsés üteményt, tisztelj meg minket.
Mindig kizék szedtem a kínaiból, amikor ide jártam, és itt van nem messze jó pár ott a kávé.
Igen.
Az Ultimate ebéd 800-900 forintért levessel, aztán még ilyen izé is járt hozzá.
És arra szeretnénk kérni, hogyha kinyitod, akkor bármit is mond neked ez a bölcsesség, így reflektálj rá, így ahogy érzed, lehet akár így a mostani életedbe, vagy szakmai, vagy bárhogy, vagy személyesen.
Az lutri, hogy milyen nyelven van ráírva, reméljük, hogy...
Német, angol...
Reméljük, hogy valamelyiket beszéled. Volt már olasz is, minden volt.
Fortuna. After bad luck comes good fortune. Bal szerencse után érkezik a jó szerencse, vagy...
Igen.
Teljesen jó szerencse.
Vagy itt a izére gondolna, vagy a vagyonra?
Szerintem maradjunk a szerencsénél, vagy igen, bármilyen ilyen pozitív
jó
vonzatnál.
Hát...
Bármi eszedbe jut így konkrétan?
Ugye, alapvetően igaza van, szóval, hogy A után B következik, ez előfordul. Ez tény és való. Hát nem tudom. Az jutott róla eszembe, hogy én nekem nagymákom volt egyébként mindig a pekheimmel, szóval, hogy én olyan jó kis pofonokat tudok kapni az élettől, ami tök sokat segít. Hát ez jut eszembe róla, mondjuk ez pont fordított sorrendben történik általában, de egynek
úgy ért fel, hogy először van egy szerencséd, és aztán...
Hát nem, hülyeséget mondtam, nem, ebben a sorrendben szokott történni. Csak ez meg még az izgulás része, ezt tudjuk beadni.
Jó, erről amúgy az jut eszembe, hogy például azt lehet róla tudni, hogy alapvetően gimnázium vagy középiskolában ilyen drámaosztályban jártál, és akkor mondtad egyszer, van a Partizánon, igen, a Tóth Jakab, és ebből tudhatjuk, hogy először színész, aztán rendező akartál lenni, és végül több egyére úgy döntöttél, hogy bepróbálkozol a tévés műsorkészítésnél is. Ez te hogy viszonyulsz most már? Ez egy ilyen őszinte, ilyen passió, vagy úgy mondjam, tehát, hogy tényleg a műsorkészítéssel akarsz foglalkozni, vagy ez dobta a kocka, és akkor ezzel megbékeltél?
Hát éppen ez az, amit az üzenet is mond, hogy így az élet az így gyakran csinálta azt velem, vagy nem tudom micsoda, hogy így lepofozott arról a vágányról, amire menni akartam, és akkor jött valami, és kiderült, hogy ja, hát ugye ez így jobb. Szóval, hogy tényleg beadtam, 2 évente indult a rendezőszak, és akkor beadtam 3-szor rendezőire.
Ez
és akkor ott mindig kampec volt. És akkor utána voltam úgy, hogy jó, akkor most beadom mindenre, ami ez bármi affinitásom is van, és akkor így jött a tévészak is, és a fele gondolta volna, szóval, hogy tényleg tévéhez, és az égvilágon semmi közöm nem volt a tévéhez, sőt, olyan elitista voltam, mint a ház, szóval, hogy így csak már tévé legalja.
Nem is volt bekötve? Persze, ne viccelj.
Miskolcon utoljára, de hogy ennyi közöm volt az egészhez. De aztán most úgy érzem, hogy ez egy marha jó dolog. És igazából még több, hát nem csak affinitásom, de hogy talán, ha nem is tudom, hogy érzék, mert az már megint nagyképűen hangzik, de hogy több közöm van hozzá, mert amikor filmeket csinálgattam, ilyen rövid filmeket, meg ilyesmi, akkor ott mindig azért az volt, hogy az kicsit olyan didaktikus lett. Mindig egy kicsit ilyen túlmagyarázott, ilyen ott a nagy
volt
megfejtés.
Volt egy nagy, igen, egy nagy narratíva. De ugye a narratíva az most is megvan végül is a monoszkópba, de nem, egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy nem te mondod ki, hanem te csak ott vagy fölötte, és így terelgeted. Mennyire megy ez a terelgetés? Mennyire tudod, eddig amikkel készültél adások, az jött ki belőle, amit vártál, vagy te adaptálódtál végül ahhoz, ami lett a tartalom?
Hát mondjuk a 60-40%. Szóval, hogy én 60%-ban az, amit úgy kb. Elképzelek, és akkor 40% viszont az kegyetlenül bejön. Igen. És az meg mindig a legjobb része amúgy, amikor valami tök más dolog jön ki, mint amit így eltervezek. A Hajós Andrással meg a Fekete Ádámmal volt ez, hogy még ezt speciál pont sejthettem volna az elején, de az volt olyan, hogy ott az interjú közben derült ki, hogy itt tulajdonképpen a testképzavarról van szó, vagy a testekről, mint olyanról, és nagyon örültem neki, mert hogy ezt így kitalálni hát nem sikerült.
Ez telibe beleillett a témába is, igen.
És akkor itt tényleg véletlenül hozta ez az egész magát.
Mm. A magáról a tévés műsorkészítés szakról, én ezen gondolkoztam a minap, hogy ugye hát tévés, televíziós műsorkészítés, te se ugye televíziónál vagy, és hogy ez egyre kevésbé releváns, ugye maga a tévé, mint médium. Szerinted magát a szakot amúgy, mikor lesz ez a pont, amikor már így fura lesz, mert ez egy ilyen elavult ózsdi megnevezés, hogy tévés műsorkészítő, hanem mikor lesz mondjuk, nem tudom, tartalomkészítő vagy ilyen?
Hát a jelenlegi SF-én, ahol ezt tanítják, ott egy ilyen 40-50 évet satszolnék a dolognak, a legjobb esetben. Azt el tudom képzelni. A többi helyen ott simán lehetséges, már csak azért is, mert nagy százalékban egyébként ilyen helyeken kötnek ki az emberek, online újságoknál, akár a YouTube-on, akár a Twitch-en, akár bármilyen a social media platformon, ahol ők maguk csinálhatják meg a műsorukat, mert én kicsit azt látom, hogy van egy képzés, van itt egy televíziós műsorkészítő képzés, ami úgy néz ki, hogy a kameráktól kezdve, a hangtechnikán át, az orgánumfejlesztésen keresztül műsorvezetői, operatőri, vágói, mindenféle skilleget átadnak. Na most a televíziózás pedig nem keres ilyen embereket. Szóval, hogy nekem egy castinger kell, mondja az RTL, vagy egy olyan ember, aki terelgeti a sztárokat A-ból B-be, és nagyon magasról nem érdekel, hogy ő meg tudja különböztetni a teleobjektívet a nagy látószögőtől. Viszont egy online tartalom előállítónak meg kötelező tudni gyakorlatilag mindent, mert úgyis maga fogja megcsinálni a nap végén.
Persze. Mert nem tudom, emlékszel az ilyen korai ilyen magyar YouTube-os ilyen videós normába, mint például annó a korai Dancsó Péter használt ilyen vicces videóbevágásokat, és ez a monoszkóban is megfigyelhető. Ez tudatos, vagy honnan jött ez tényleg, ez a te stílusod? Vagy
már ez is boomer.
Én néha érzem rajta, hogy igen, ez itt sok, hogy mondjuk 15-20 másodpercenként van egy ilyen vicces videóbevágás. Hát régen nem tudom amúgy, hogy mi, amikor gyerekek voltunk erre, így persze, hát így reagáltunk valahogy, és így tetszett, és trend volt. Most meg már egy ilyen, nem tudom, picit zavaró elem számomra sokszor. Valamikor tökre működik, és én is egy jót rögök egy ilyen Family Guy-os snitten valahol, és témába vágva, amikor meg zavaró.
Hát marha igazad van, nem tudom. Most egyelőre, hál' Istennek, nem kell ezzel foglalkozni, mert tök más az egész.
Igen,
meg tök más is lesz. De jó, hát tök igazad van, és az van, hogy én is azért azon nőttem fel, szóval, hogy Dancsón, Szirmain, meg még előtte tényleg a Freddy D és, és Antifaces, az nem tudom, megvan-e még nektek.
Nekem mi is.
Ez a 10 évesen a rendszerkritikát hol tanulnak, hogyha Puzsér még felidegesít, akkor maradt az Antifaces. Szóval, hogy ezek a dolgok, és ja, igen, ezek így átjöttek. De hogy valószínűleg azért, mert hogy nem foglalkoztam ezzel, mondjuk akkor 25 éves vagy 24 éves koromig, és nem is gondolkodtam rajta, hogy milyen olyan eszközök vannak, amik nem filmes eszközök, hanem videós eszközök, vagy YouTube-os eszköztár, vagy nem tudom. Úgyhogy oda nyúltam vissza valószínűleg, és onnan lopkodtam el ezt a stílust, ami még hát valószínűleg nincsen kiforva, és nincsen megtalálva az, hogy mi az, amitől kicsit kortársabb lesz a dolog.
De jó halad, ezt biztatólag mondjuk.
Hát majd érzi. Valahova elmegy.
Határozottan. De akkor ezek inkább ilyen látens hatások a uh-huh. munkásságodra.
Hát úgy vagy, hogy beívódtak, igen.
Igen, és van ami ilyen tudatos hatás?
Ami tudatos hatás, az tulajdonképpen a találkozás, a találkozásra való építés. Uh-huh. Meg ez a kis suspense, amivel akartam foglalkozni, hogy te már nézőként tudod, hogy mi fog itt történni, de ő még nem. Szóval, hogy mit tudom, a legelső adásnál te most már tudhatod, hogy itt Kálmán Olga a Fanmade Makernek a dolgait fogja nézni, és hogy mi lesz? Mi történik, hogyha ez a két dolog igen. találkozik? Ez érdekelt engem igazából, meg ez a hatás. És akkor ekköré szerveződött az összes többi.
Ráadásul a Fanmade Makert egy padlizsán jelmezben. Tehát, hogy még nem is csak az, hogy elérakod a Fanmade Makert, hanem még egy sokkal extrémebb esetét is adod
hát igen, mert hogy akkor nézzük meg, szóval, hogy nyilván volt ott csomó minden, mert most az is úgy készül értelemszerűen egy ilyen műsor, kap negyedórás videót, és akkor a negyedórából van egy padlizsán, meg van két mondat, bevágva magába az adásba. De hát a padlizsán az jobban adja magát, szóval... Igen.
És ahogy mondtad is, hogy ez a televíziós műsorkészítő szakasz azért elég sokrétű, rengeteg mindent lehet vele kezdeni, de te akkor mégis hogy kerültél pont a kamera elé? Tehát hogy jött az, hogy te előtte szeretnél lenni?
Hát ez úgy jött, hogy karantén volt, az első karantén, és akkor a Máté Kriszta kitalálta, és azt azóta is csinálja, hogy mindenki csináljon egy YouTube sorozatot. És akkor az elsőre így borzasztóan derogált, tehát egy YouTube, hagyjuk már, szóval, hogy ezért mit fogok csinálni majd, ezért gameplay ezek, vagy... Nem tudom, miért voltam, hogy borzasztó elitista, szörnyű, undorító.
Tök jó, hogy ezt nem mondom, meg így álltál hozzá, ezt mondtam, tök király, hogy akkor pont ebből fordultál át abba, hogy ott vagy.
Én nem tudom, én szerintem azt, hogy egy kicsit így Miskolcon így elszigetelt az ember, és hogyha így elkezd így a kultúra felé kacsingatni, akkor csomó mindent nem lát, csak elképzelése van róla, mert egyszerűen nem tud elmenni a Katona József színházba, nem tud elmenni a nem tudom milyen művészmozikba, a premierre, csak az van, ami ott van, és akkor ez egy csomó elképzelése van az embernek, az elképzelések miatt egy csomó ilyen ideája, hogy hogyan működik egy kultúrember, és akkor ebből lesz ilyen borzasztóan sznob, mint amilyen én voltam. Remélem múlt időben. De a lényeg az, hogy ki volt adva, hogy YouTube csatornát kell csinálni, és akkor csináltam a Nagyapa letölti az internetet című YouTube csatornát, aminek az volt a lényeg, hogy én tényleg teljesen hülye vagyok a social médiához, viszont a húgomnak van egy jobb telefonja, töltsünk le rá dolgokat, mint az Instagram, nézzük meg, és akkor csináljunk egy review-t egy olyan aspektusból, hogy van egy Z-generációs gyerek, aki teljesen boomer, és akkor hát, ha ennek a kontrasztjából kijön valami. És véletlenül elkezdtem élvezni, amikor nem figyeltem. Körülbelül ennyi történt.
Ez jó, jó. Maga ez a YouTube derogál, amúgy ez tök érdekes, mert mi is most már egy, hát amikor elkezdődött a Covid, akkor kezdtük el ezt az egész csatorna projektet, egy ilyen random ilyen flashből, vagy nem tudom, hogy mondjam, és még most se szoktam én magamnak azt gondolni, hogy a YouTube-ra csinálunk tartalmat, majd pedig telibe a YouTube-ra csinálunk tartalmat, és valahogy így továbbra is kvázi derogál az, hogyha így ebbe a... Mert ez egy ilyen tök bonyolult ilyen asszociációs felhő, amiben YouTube van. Tehát abban inkább benne van mondjuk a első 15 év YouTube nekem, vagy ez egy hatalmas ilyen éra, és pont ez a Dancsó, meg ezek voltak az égkövei, de amellett pedig egy csomó igénytelen dolog volt még az égkövek. Most is a mostani Dancsó is az igénytelen égköve valahol.
És, nekem szerintem azért volt ellenszenves, mert öncélúnak tartottam. Vagy ilyen magamutogatónak, hogy általában az van, hogy van egy arc, aki szeretne előtérbe lenni, és hogyha mákjunk van, akkor mögé talál valami tartalmat, mint egy mellesleg, ilyen vivőanyagként. Valószínűleg nekem ez nem tetszett benne amúgy, de az a része, hogy mivel kerülök egy kontextusba azáltal, hogy a YouTube-on vagyok, mint platformon, hát ezen mondjuk még nem gondolkodtam. De te érzed azt, hogy valami megbélyegez, vagy valahol megbélyegez nekem miatt?
Azt szerintem igen, amúgy, még hogyha nem is kimondva, de tudat alatt biztos. Meg a másik, ugye mi is úgy kezdtük, hogy mi csak így beszéltünk, tehát nem volt kép semmi, és aztán azon kaptuk magunkat, hogy hú, jól van, de hogyha így azt akarjuk, hogy tényleg ezt így két emberen felül meghallgassa valaki, akkor muszáj legyen kép.
Igen, tehát, négy,
bocsánat. Sőt, legyen hat, mindenki, persze. És ahhoz, hogy tényleg valaki megnézze, az viszont kell a kép, a vizuális tartalom, még hogyha ez annyi is, még hogyha egy beszélgető műsorra van szó, ami elméletileg egy pusztán audió kéne legyen, ugyanúgy. Igen. Nagyon fontos, hogy ott van valami, és ott pofázunk, ami kamerába is most már.
Te például a YouTube-on kerestél ránk?
Aha.
Na. Igen. Amikor ez nem vagyunk máshol fent.
Hát ez Spotify-on például.
Spotify-on.
Csak arra, mert nem vagyok előfizetve, szóval.
Ja,
nem
tehetesen.
Ők fent vagyunk, tudod, azért mindenán, ami
tényleg
létezik.
Tényleg IVIP-en fent vagy?
Nem, még MyVIP-en volt annó. Mert az tetszett az, hogy volt ilyen tüzes háttér, a sokkal
nagyon spicy. Igen, MyVIP-re.
Jó van. Hát szerintem térjünk ki a monoszkópra, mert az így egy elég nagy dolog az életedben.
Gondolom, hát az biztos.
Hogy jött az egész ötlet amúgy? Te úgy mentél oda ezzel a kész ötlettel a Partizánhoz, vagy pedig ez úgy később alakult ki?
Nem, akkor már az volt, hogy bejátszóztam ott akkor egy ideje, már vége volt az első karantén körnek, és akkor volt az amerikai elnök választásos élőadás, ami igen, 12 igen. órás élő volt, és akkor ott... Annak még az volt az előzmény, hogy rendeztem egy ilyen élő adást, ahonnan körbekapcsoltunk az ország öt pontjából, még a Free SF-én, és azt látta a Marci, és akkor mondta, hogy itt vannak arcok, és neki kellének ugye arcok ehhez a választási műsorhoz, és akkor, hogy így jöjjünk már páran.
Persze.
Úgyhogy én meg a Blanka jöttünk, és akkor így teljesen véletlenül kerültem képernyőre tulajdonképpen, és aztán volt egy ilyen megbeszélés, hogy hátra dölt és keresztül nem szeretnék-e műsort csinálni.
A minden segít.
Figyelj, ezen még így ebben a formában nem gondolkodtam.
De most, hogy mondod.
Igen, és akkor még kisebb volt a szerkesztőség, ami hát csak annyit jelentett, hogy könnyebb volt összejönni, és akkor elkezdtünk agyalni többekkel, hogy mi legyen. És akkor utána fejlődött ki mondjuk egy 2 hónap alatt az az ötlet, ami megvalósult. Szóval, hogy nem én tepertem, meg nem én találtam ki, ezt is úgy dobta a gép.
Szerencsésen jött végül is, ilyen szempontból.
Hát marhára. Még ezelőtt még izé bad luck sem volt, szóval.
Szép.
És maga a koncepció, hogy honnan indult ki arra, úgy közelítettétek meg, hogy a kultúrával, vagy a társadalommal, vagy mivel akartatok foglalkozni?
Én bennem volt az, hogy ide valami olyasmit kéne csinálni, ami kiegészíti a csatornát. Uh-huh. Szóval, hogy most lehet Kis Gulyás Marcinak lenni, meg megpróbálni Kis Gulyás Marcinak lenni, még így se lehet elkerülni, de hogy én úgy sem fogom tudni azt csinálni, amit ő. És akkor inkább csináljunk valami olyat, ami valamilyen jellegű más fajta közönséget tud bevonzani. És akkor meg emellé jött az, hogy volt ez a kiinduló pontom a nagyapás YouTube csatornával, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy ismerkedem a generációs különbségekkel.
Igen.
És akkor ezt akartam valahogy megfogni. De volt olyan terv is, hogy a politikai szocializáció mentén fogjuk meg.
De hálás vagyok, hogy nem erre mentetek el,
Jézusom. Igen. Ezért hamar le lett lőve, mert hogy először az volt, hogy akkor média plusz ez is, és akkor, hogy kinek milyen emlékei vannak szeptember 11-éről, meg ilyesmi. És akkor megközelítjük én, hogy én a totyogok, és akkor ez milyen érdekes.
Igen.
Vajon a youtubernek mi a fogalma róla, vajon a régi tévésnek mi a izéjéről, de hál' Istennek ezt elengedtük. És akkor így lett ez a kicsit kulturálisabb vonal, meg nem is kultúra, média, az így tulajdonképpen én azt hiszem, hogy miközben kitaláltuk, akkor is, meg készítettük elő, akkor ismertünk rá ezekre a dolgokra, vagy én legalábbis biztosan, hogy itt a médiáról is el fog hangzani több olyan dolog, ami érdekes lehet nekünk. De ami előttem volt, ez tényleg ez a generációs konfliktus. Én valahogy azt gondoltam, hogy akkor itt ki lehet békíteni 2 generációt, vagy meg lehet ismertetni egymással.
Most, hogy ezt mondtad, így egyből beugrott a fejembe egy ilyen része, hol voltál, amikor hallottad először az Öszödi beszédet.
Igen.
Mi ilyen általános iskolában ilyen Bluetooth-on küldözgettük, és egy kvázi fogalmunk nem volt arról, hogy ez miről szól, de kurva vicces.
Káromkodott a politikus.
Szakadtunk, röhögtünk, hát marra jó volt. Igen, azt akartak mondani, hogy ezek a generációs különbségek ugye akkor az egyik ilyen fő témája, és viszont ezen felül téged érdekelnek ezek a személyek is, akiket meghívsz, vagy a témaköré hívod meg a személyeket?
Hát persze. Sőt, igazából ahogy telt múlt az idő, úgy tevődött át egyre inkább a dolog. Egyre jobban elkezdtek érdekelni maguk az alanyok, és kevésbé a téma, mert pont ez van benne, hogy a témában abban az van, hogy oké, akkor itt van egy téma, és akkor én most kiválasztok önkényesen 2 embert, aki reprezentálja ezt a témát, ez nem fog közelebb vezetni minket sehova. Viszont, hogyha tényleg az emberekre figyelünk, akkor talán érdekesebb tud lenni a dolog. Úgyhogy ezért kezdtek el érdekelni jobban az emberek, mint a téma, meg talán ez is egy ilyen fejlődés abban, hogy ne legyen az ember olyan rohadt didaktikus, hogy...
Igen, határozottan.
hogy így nem kell azt csinálni, hogy én most tudom a nagy megfejtést, és akkor kerítek hozzá embereket, akik elmondják helyettem. Mm. Ez egy elég furcsa hozzáállás lenne.
Mm. Mekkora volt rajtad amúgy ekkoriban a teher? Olyan szempontból is, hogy nyilván a Partizánnak azért volt egy ilyen tekintélye, mai napig, de még az is, hogy ráadásul olyan emberekkel találkoztál, akikkel nem minden nap találkozik az ember. Mennyire volt ez neked nehéz akkor?
Nagyon. Tényleg nagyon. Már hogy van ez a nagy különbség, ez a elképesztő távolság, amit ebben a kis 9 milliós országban ember és ember között tud lenni. De hogy valahogy tényleg úgy tud érződni, hogy itt vannak ilyen félistenek, akik itt járkálnak. Nekem legalábbis tökre ez volt az érzésem. És nagyon-nagyon furcsa érzés volt leülni, meg felhívni telefonon. Mondta Edin a CEO-nk tulajdonképpen, azt hiszem most ez a legadekváltabb megnevezésre, hogy mondtam neki, hogy nagyon félek így felhívogatni híres embereket, hogy mire ráveszem magam, az órákba tellik, és akkor mondta, hogy emiatt igazán ne izguljak, hogy híres emberek otthon ülnek, és pontosan azt várják, hogy valaki felhívja őket. És akkor ott egy kicsit segített, meg megnyugtatott. De igen, valamiért belé nevelődik az emberbe, hogy nem szarik büdöset a híres ember, pedig valószínűleg, de és ugyanolyan érdekes ember, szóval az az egydimenziós manír, ami lejön egy képernyőről, mert ez kötelező jelleggel valahogy egy ilyen egydimenziós manír, azért ott mégiscsak ott egy ilyen érdekes embert rejt, úgyhogy ez nehéz volt így átkonvertálni a fejembe. De valószínűleg az elutasítások sokat segítettek, tudod, amikor mint a call centerben, amikor már a harmadik ember rakja le a telefont, akkor már a negyedik már nem érdekel.
Persze. Viszont gondolom vannak pozitív élmények is ilyen kapcsán.
Ja, persze, ezek tulajdonképpen, amik összejöttek, azok mind nagyon pozitív élmények. Ja, most próbálok valami.
Extra pozitív? Nem.
Hát akár extra pozitívat, akár extra, meg van valamit, ami érdekes.
Ja, volt nehéz eset? Volt nehéz fa?
Volt nehéz eset. Fiala János nehéz eset volt. Félreértettük egymást az elején, azt hiszem nagyon. Felhívtam, hogy jöjjön már a műsorba. És mondta, hogy jó, persze, de hogy szeretné tudni, hogy ki lesz a párja. Hát mondtam, hogy ez kicsit egy ilyen formátum elem, hogy ez egy ilyen meglepetés.
Itt a dalfutárban én is mondanám, igen, hogy és ki is az a szerző, mit mondtál?
Picit kinyírja a sót, de megbeszéltük, hogy nem baj, akkor megmondom neki, csak hogy nyilván megnyugodjon, hogy nem az van, hogy valami tényleg Berke Krisztiánnal fogom összerakni. Aztán elkezdtük szervezni a Nagy Ádámot, ugye, és akkor eltelt egy hét. Majd ő elmondta a rádióban, hogy hát a Partizánról ennyit, hogy megkerestek, mondtam, hogy szeretném tudni, kivel leszek egy adásba, azóta se kerestek, szóval, hogy ennyit az egész társulatról. És akkor felhívtam és mondtam, hogy nem, félreértés történt, nem akartam hülyeséget mondani, addig, amíg nem fix a másik alany. Az Ádámnak meg akkor született a kisfia, a második kisfia pont, úgyhogy még nem volt fix a dolog. De sikerült megbeszélni, csak...
Jött ki,
igen, csak ez igen, napi műsorgyártásnak biztos van egy ilyen hátránya, hogy az ember hát mondja, ami eszébe jut, mert hogy hónap is van nap, meg tegnap is volt, és ez egy kicsit másik állapot.
Tegyen amúgy mennyire érint? Vagy én nálunk, amikor műsort csinálunk, nagy tárnak érzem azt, hogy egyrészt miért én vagyok a kamera előtt, miért én pofázom dolgokról, hosszasan pofázom dolgokról. Mennyire ez ilyen kiszolgáltatva magad, mert csak azért is, mert te vagy, meg ott vagy, meg azért is, amit elmondasz. Tehát, hogy ez így ott lebeg ebben az online ilyen térben, ami soha, látszólag soha nem tűnik el, meg mindig megtalálható lesz.
Kiszolgáltatva azt nem, azt egyáltalán nem. Mondjuk nekem szerencsém van abból szempontból is, hogy a Partizán az egy olyan hely, amit gyakorlatilag akkor lett része a köztudatnak, meg akkor robbant nagyot, amikor azon interjúk elkezdődtek, ahol a Marci ugye szembesíti a különböző celebeket a rég múltbeli szerepléseikkel. Na most ez egy olyan játék, ami ugye arról szól, hogy van önreflexió. De ez meg a 90%-a az alanyoknak se érti általában, szerintem, hanem így meg akarják nyerni azért, hogy de én akkor ott azt miért és hogyan és mikért csináltam és mit gondolok. Holott a játék az igazából arról szól, hogy tudsz-e reflektálni önmagadról, hogyha most ebben egyetértesz az akkori önmagaddal, vagy nem értesz egyet, ez majdnem mindegy, csak tudsz-e reflektálni rá. És mivel ebbe a dologba szocializálódtam bele, hogy ez a média, ezért kicsit automatice úgy van kirakva minden, hogy a 2045-ös Gulyás Marci ezt nekem az arcomra hányhatja, és hát nem baj. És akkor, hogyha ez az önreflexió meg tud maradni, akkor engem igazán nem zavar, hogy ott vannak a dolgok, még akár olyan dolgok is, amikkel később nem fogok egyetérteni, mert hát ki tudja.
Igen.
Nem olyan régi ez az első évad, de akkor így megkérdezem, hogy most, hogy már lement, uh-huh. van bármi, amit megváltoztatnál benne utólag?
Hű, hát mondjuk aludnék, mielőtt felveszük az első felkomfort. Az marha sokat segített volna, de akkor borzasztóan rástresszeltem az egészre, és délelőtt 10-kor kezdtük el felvenni, és még 6-kor simán írogattam át a felkomfort, azt a 26 perces felkomfort, ami nem tudom, 30 mondatból, de akkor ott nagyon izgultam, és lehet, hogy ott így el kellett volna engedni időben a dolgot, és inkább tényleg aludni egyet, mint mondatokat csinosítgatni. De ezt leszámítva egyébként nem. Szóval, hogy mondjuk, ugye a franc lehet vissza kéne nézni. Egyelőre úgy tudom elképzelni, hogy a nagyon nagy...
Ugyanlékszel, hogy oké, és az...
Aha, a nagyon nagy borzalom talán nem történt, de nem biztos.
Tök jó.
És most a második évad ehhez képest, hogy és miben változik?
Hát volt...
Terepszem le, vagy...
Igen, láttatok már az első rész, de hogy ezután hogyan fog kinézni? Mi a koncepció alapvetően?
Hát a terepszem le az igazából arról szólna, hogy valahogy kicsit így a szubkultúrákat, meg azokat a terepeket, amik így elrejtve léteznek, azokat valahogy kicsit felkeressük, meg megpróbáljuk valahogy feltárni. Igen. És hát a adott téma hozza majd a formát valahogy most az a terv, mert eddig azért nagyon meg voltunk kötve, hogy fix formátum elemek vannak, és ez néha jó, néha nem. Most pedig inkább abba az irányba mennénk el, hogy egy sokkal riportfilmesebb, sokkal kötetlenebb forma, és akkor majd kiforja magát, de most erre például pont azt gondolom, hogy most van egy darab rész, meg nem sokára lesz a második, aztán bejönnek a választások, szóval, hogy lesz egy szünet, amíg tart a roadshow-nk, és akkor utána pedig megint folytatjuk, és majd kiforja magát, de most egy sokkal kevésbé
ez olyan kísérleti dolog akkor.
Aha, sokkal kevésbé van megalapozva, mint mondjuk az első évad volt, és nem biztos, hogy a hátrányára válik. Aha. Egyelőre legalábbis azt gondolom.
Milyen volt kint lenni a terepen?
Hát hideg. Sükörben hideg. Hát olyan, mint bármelyik este, szóval, hogy nagyon nem féltettem az életemet, de hát mégiscsak ott volt körülöttem öt Markos legény, szóval, hogy nagyon nem is volt itt fél, nem? Ja, hát ez egy érdekes másik módszer. De kifejezetten izgalmas egyelőre, aztán meg még tényleg azért nem tudok róla sokat mondani, mert hogy nincsenek kőbevésve dolgok, hanem hogy itt tényleg így történik, és a vágóasztalon születik meg a formája, mert most ebben volt 12 óra nyersanyagunk. 12 óra nyersanyagból bármit és az ellenkezőjét is össze tudod vágni. Szóval, hogy ott nagyon sok minden alakult ott. De például az All Gas No Breaks, az egy olyan, vagy a mostani Channel 5, az egy olyan dolog volt, ami ilyen kiindulási alapként szolgált, csak az volt a terv, hogy egy kicsit több tartalommal, meg hát nyilván nem annyira felfokozott lelkiállapotban, mint ahogy azok a videók hát készülnek.
Sokkal kevésbé szatíra, mint a Olgáz, persze.
Sokkal kevésbé szatíra, de hát nyilván témák is olyanok, szóval, hogyha biztos van olyan antivax tüntetés, ahol le lehetne forgatni Ctrl-C, Ctrl-V ugyanazt, amit ő is megcsinált Amerikába. Bár azért kicsit kevésbé hasonlók.
Szerintem amúgy lenne helye egy ilyen Olgáznek itthon. Mert olyan szempontból is, hogy azért mégiscsak vannak ezek a nagy magyar élmények, amik így, hú, baszki, ez nagyon magyar.
Igen.
Amire így nézel, na igen, ezt Amerikában se leszik fel a lapos földesekkel.
De milyen érdekes, hogy ezek ilyen nagyon magyar élmények, meg szerintem nem olyan harsányak, mint az amerikaiak. Mert ott bárkinek, bármilyen szefós van, az így kitűzi a mellkasára, és büszkén hirdeti teletorokból. Mert ott valahogy az individualizmus egy kicsit máshogy fogalmazódik meg, mint nálunk. De itt meg Magyarországon, amit ilyen tipikusan magyar, az általában inkább egy ilyen, nem tudom, karinti jelenet, vagy valami örkényi, abszurd.
Igen.
Legalábbis az, ami elsőre eszembe jut.
Valami picit ilyen fedett, ilyen civilbe bele van, vagy ilyen kis ártatlan én is lehet az egész, és aztán kiderül a valódi dolog mögötte, amitől meg lesz ez a magyar élmény.
Igen, de én is alattul akartam Olgeszt csinálni, csak aztán arra jöttem rá, hogy ez egy tök szerzői, alanyi műfaj. Szóval, hogy az Olgeszt, az Olgeszes csávó tudja megcsinálni. Most nem tudom,
hát a legjobban, igen.
De hogy másolni azt nem hiszem, hogy van sok értelme. Bármit.
Úgy érzem, hogy nem is nagyon szeretnél itt tartalmat honosítani. Inkább kitalálnál valami olyat, ami inkább a tiéd. És...
Hát így összelopkodnék. Tudod, hogy van ez.
Mindenonnal.
Ja, de ízléses összelopkodás.
De viccen kívül, a monoszkóp, az első monoszkópnak az alaptézise az volt, hogy vannak azok a videók, ahol nem tudom, volt tengerész gyalogos reagál a filmekben lévő hülyeségekre. Ez volt ez a reakció videó. Volt a vitaműsor, mint olyan, ahol így ahol így különböző álláspontok ütköznek, és valahogy ez lett összegyúrva egy monoszkóppá. Szóval, hogy ez a külföldről lopkodás és egybe belesülítés, ez sokkal jobban érdekel, mint az, hogy magyarítani valamilyen ezét, valamilyen műfajt. Ami nem is igazán értem, hogy miért történik amúgy, mert
most... Működik.
Hozzánézőket.
Nagyon sokan ritkán éri el azt a szintet egyébként. Vagy hát én nekem is ezt látom, hogy ha ismered a külföldit, akkor ez nagyon-nagyon rossz.
Azt képest hiányabbak szoktak lenni.
Igen, és abba beleszaladni nem jó.
Hát igen, de ugye ez a furcsa, hogy mit tudom, egy tévé esetében, ahol vannak formátumvásárok, és lehet formátumokat venni, és hatalmas tőkék mozognak, és nem akarnak kockáztatni, ott még úgy valahogy megértem, hogy miért alakult ki az, hogy az esetek 99%-ában külföldi licenc műsorok, sorozatok készülnek, de hogy egy olyan környezetben, ahol az ember magától lehet youtuber, és tényleg önerőből tehet azt, amit akar a kamera előtt, miért érzi valaki kényszerét annak, hogy bármilyen formátumot honosítson? Valószínűleg azért, mert belénk van nevelve ez, hogy így külföldről kell behozni a jó dolgokat.
És ugye a te életedben, meg ahogy a Szentcsicsit is mondta, hogy jött a Fortune, meg lett a Partizán, azt hiszem egyszer fogalmaztál úgy is, hogy sárga-köves úton jártál gyakorlatilag, hogy így megadatott ez a lehetőség. Mi lenne veled szerinted, hogyha nem lenne a Partizán?
Hát fogalmam sincs, de elképzelni sem tudom. Most nem, mint hogyha... De igen, ez valahogy kicsit úgy beivódott az ilyen identitásomba, vagy nem tudom. Már csak azért is, mert oké, tévészakasz már volt, amikor elkezdtem itt dolgozni, de az, hogy én bármilyen tévébe elhelyezkedjek, azt soha nem tudtam elképzelni, nem is érdekelt. A magyar média palettán is mindig az volt bennem, hogy ha valahol szívesen dolgoznék, akkor az a Partizán lenne. Szóval most így elképzelni azt, hogy én mondjuk nem kezdek ott el kábelt húzogatni, hanem járok vígan egyetemre, hát valószínűleg a rendezés felé mentem volna magamtól, és akkor próbáltam volna valami tévérendezéssel foglalkozni, vagy koncertekkel, vagy ilyesmivel. Ezt tudom elképzelni, de mondjuk már mákon van, hogy nem így lenne. Mert ez most mennyivel unalmasabban hangzik.
Ja, ez sokkal menőbb. Szerinted ez amúgy... Egy olyan dolog, amit itt tanácsolnál a hasonló szakra járóknak, hogy kicsit nem szabad így elkényelmesedni az egyetemben, és hogy a négy fal között ott vagy és tanulsz, hanem egy kicsit így túl kell buzogni, és nyitottnak kell lenni mindenféle másra.
Én ezt mindenképpen. Én azt gondolom, hogy én annyi mindent találtam ki magamnak életemben, hogy ez majd nekem jó lesz, meg ez az én utam, meg mit tudom én, és valahogy soha nem az lett az igazi. Szóval, hogy tényleg csinálni kell szerintem mindenfélét, az a legjobb, de mondjuk ez is alkata válogatja, mert másnak meg nagyon sokat tud adni az, hogyha van 5 év az életéből, vagy 3 év egy BA esetében, ahol meg szabadon tud próbálkozni. És akkor ott tényleg nem dolgozik kívülre, nem csinál semmit, hanem csak önmagában végigmegy egy úton. Van, akinek ez segít sokat. Én inkább az iskola vagyok, aki így csinálja, aztán majd maximum fejjel megy a falnak, és akkor úgy revidiálja a dolgokat, és lesz mint számon kérni rajta 10 év múlva.
Te ezek, neked honnan jöttek ezek, honnan hoztad ezeket az érdeklődéseket, meg milyen háttérből, milyen családi háttérből, mit kaptál otthon ezekhez a dolgokhoz, hogy téged ez érdekel, meg ami vagy?
Hét. Szüleim ügyvédek, szóval, hogy túl sok médiához, vagy hát ilyesmi eszközük nem volt. Hát talán az, hogy ilyen retorika, meg nagy dumás család voltunk, hogy tényleg erős verbális készségekkel megállt a tüvöltöző típus.
Olaszos.
Igen, úgy szokták szépen mondani. Szóval, hogy itt a beszéd, mint olyan, az egyetlen dolog, amit ugye el tudok képzelni, hogy így a beszéd, mint az érvényesülés módja, az így bennem maradt. Nyilván jártunk színházba, meg ilyesmi, és akkor az volt az első olyan élményem, ami ilyen művészet közeli. És aztán nem tudom, hogy miért. Igazából választani lehetett, hogy rajz szak indul, meg drámak szak indul, meg volt még valami harmadik ilyen szakkör az általános iskolában, és akkor én nem is tudom már miért, de rajzoltam, így képregényeket rajzoltam, egész gyerekkorom vagy gyakorlatilag. De én azt mondtam, hogy dráma.
Mert ott volt az új pókember a kezeidbe megrajzolva, és tudod mit? Elmegyek drámára.
Ja, semmi kreatív nem volt bennük, ilyen izék, ilyen... Minden ilyen franchise gyerekbetegségen átmentem, tudod, a Harry Potter, Gyűrűk ura, a Star Wars, és akkor gyakorlatilag ilyen fan-made izék voltak. Ez semmi kreatív, értelmes dolog nem volt bennük. De hogy valamiért azt mondtam,
hát ez itt kezdődött az ízléses lopás, nem?
Aha, igen, valószínűleg. De egyébként az volt a biztos, hogy azt hittem azokról, hogy később jöttem rá, hogy mi van, mert azok nem olyan képregények voltak, mint ahogy tényleg kinéz egy képregény, mert képregényt soha is életben nem láttam, hanem 16-9-es kockák egymás mellett. És így azokban rajzoltam. Meg nem fordult a fejembe, hogy ott a képarányok, meg nem tudom, azok így változhatnak. Vonalzóval meghúztam, és akkor később rájöttem, hogy később mondták, hogy amúgy van egy olyan dolog, hogy storyboard, és az kb. Így néz ki a filmeknél, és akkor azt hittem, hogy ez így meg van találva, hogy na hát akkor sors gyerekeket fel kéne venni az egyetemre. De ezt mások nem így gondolták, és tök igazuk volt. Úgyhogy valahogy innen kezdtem én el ezzel a dolggal foglalkozni, de mondom, nem hiszem, hogy ebből nagyon sok mindent le lehet szűrni egy bármilyen pályakezdőnek, mert...
Szerintem az alapvetően érdekes, én azt hallanám, bennem elindulnának dolgok.
Hát rajzoltok képregényt, anyátok küldeni akarsz ászakkörbe, mert hogy látja bennetek a affinitást, akkor ti menjetek B-re.
Van itt, persze, nyilván értem a zavaros oldalát, de közben meg látod, pont ez kellett mindahhoz, hogy ott
de hogyha valami van benne, ami tök jó, az például az, hogy dráma tagozatos gimnázium így létezik, meg dráma foglalkozás van a gimnáziumokban, mert már ott is hangoztatták szülőknek, akiknek kell promózni ezt a dolgot, hogy nem lesz itt mindenkiből színész. Hát mondtam magamból, hogy mindenkiből nem, hát majd belőle. De hogy ja, hogy marha sokat segít tényleg az, hogy és el kéne vinni az iskolákba minél jobban, mert hogy nem kéne ennek ilyen szakosodás jellegűnek lennie feltétlenül. Csak önmagában az, hogy a drámajátékon keresztül annyira van jobban meg tudod ismerni önmagadat, főleg, hogyha van egy extravertált alkatod, de mondjuk introvertált osztálytársaim is voltak, akik szerintem szintén sokat építettek abból, hogy szerepekben voltak téve, hogy az irodalmat bujatták velük.
Te ilyen természetileg extravertált vagy? Bocsi, hogy közben megtanultam.
Ja, én mindig ilyen össze-vissza ugatós, üvöltözős típus voltam. Aztán mostanában egyébként kezdek leadni belőle, vagy legalábbis próbálok.
Hát, hogyha már drámajáték, akkor játszunk egy játékot?
Ja, persze, ha nyitott vagy, igen. Nem egy ilyen Jimmy Fallon show-s ilyen az évvel készültünk.
Nem.
Megnyugtatlak.
Kipakoltok 40 csík.
A játék az inkább egy erős szó.
Hát sosem ilyen karaoke lesz.
Igen. És a 80-as évek trash zeneit kell majd akkor.
Ó, azzal mondjuk ki lehet kérteni az én. Volt a pestis járvány a 1300-as években, az egy nagyon kellemetlen dolog volt, de szerintem a 80-as évek azért az többet ártott a kultúránknak valamiért.
Na, annál egy fokkal jobb játék lesz akkor most. Igazából annyi lesz a lényege, hogy én mondani fogok szavakat, és arra kérnének, hogy egy szóvá válaszolj rájuk, tehát asszociálj egy szóra, és ami először eszedbe jut, azt mondd el, és akkor remélhetőleg ez valami pszichológiai kísérlet, ezt mondasz valami érdekeset, és akkor ki tudunk belőle hozni.
Ez ami olyan, abba belemegyünk, ami nem, azt
hiszem meg. Hát, ha nem jön elő a Tourette szindrómám.
Jó van, akkor kezdhetjük?
Persze.
Gyerekkor.
Kacsa.
Középiskola.
Ebédlő.
Szombat este.
Hát téglavörös.
Oké, jó,
most egy ilyen szín ugrott be valamiért.
Mire gondolt a költő, Tomi?
Ez több, mint érdekel.
Nem akartam tökretenni a játékot. Harmadik szónál.
Sajj, Rolém, ami eszedbe jut. Budapest?
Hideg.
Pénz?
Büdös.
Egyetem? Büdös.
Ne hideg és büdös. Nem, egyetem. Hát ez furcsa, mert vannak az ELT-s élményeim, vannak az SF-s élményeim, elfoglaltuk egyszer az SF-t, szóval, hogy így nagyon-nagyon-nagyon sok gondolat.
Szerintem az is érdekes, hogy végül melyiket mondod ki. Tehát melyik az, amelyiket...
Hát ez a baj, nincsenek körvonalazódva, de mondd még egyszer, hogy egyetem, hát ha beugrik.
Egyetem.
Közeg, vagy beszélgetés.
Gulyás Marci.
Főnök.
YouTube.
Szabadság.
TikTok.
Félek.
Politika.
Vita.
És életcél.
Hülyeség.
Kiváló. Prima.
Annyi jó, sok mindent mondtál, szerintem.
Valami jobban akarsz kérdezni?
Hát az egyetem. Például az, hogy beszélgetést mondtál talán, vagy az, hogy...
Aha. Hát mert hogy tényleg az van, hogy volt itt az ELTE, ami egy teljesen szokványos bölcsészkar volt. Ebből sem vettem ki sokat, mert dolgoztam folyamatosan mellette, hogy néha egyek. Szóval hogy azért lett 4 év ebből a 3-ból. Az egy élmény volt, utána volt az SFE, ami egy fél éven keresztül volt ilyen csodaország, tudod, hogy itt mindenféle furcsa emberek, meg híres arcok, meg nem tudom, így mászkálnak, és elképesztő mennyiségű dolgot kell csinálni egyszerre, meg mellette még lediplomázni itt az ELTE. Aztán volt egy fél év COVID, aztán volt egy fél év, amikor egyetem foglaltunk, és akkor így most így legyen egy benyomásod az egyetemről, mint olyanról. Igen. És akkor a beszélgetés szerintem úgy jött, hogy azért a legmaradandóbb az még mindig az egyetemi fórumok voltak, amikor már megtörtént az egyetemfoglalás, és én akkor kezdtem el fórumokra járni, és akkor tényleg ott 6-8 órán keresztül tanultuk a bázisdemokráciát, mint intézményt. Úgyhogy talán ez a legerősebb élményem az egyetemről, mint intézményről, amihez nincsen sok köze ez a dologhoz, de marhára örülök például, hogy nekem ez jutott, mert rengeteg ember megjár egyetemre, és akkor az úgy egyetem.
Uh-huh. Azt sem csak járnak, igen.
Nem tudom.
Egyszer már csak nem járnak, és ennyi történik. Ja. Hogy élted meg az egyetemfoglalást? Érezted, hogy itt most így, mert hogy nyilván érezted, hogy valami történik, de hogy így érezted, hogy ennek van valami szimbolikája, vagy jelentősége?
Mindent Vidnyánszky Attilának köszönhetek. De ne, most egy félig meddig poén, mert hogy...
Ez mert szerintem hogy... 30 év múlva ilyen interjún szerintem ez sokan hülyen elmondhatják.
Meg ez olyan jó mondat, mert ezt ki lehet vágni, félre lehet értelmezni, hogyha most nem magyarázom meg.
Ezzel fogjuk hirdetni is.
Mindenképpen.
Mindent Vidnyánszky Attilának köszönhetek. Tudják, hogy...
Hát ilyen, mert hogy érted, az van, hogy én nagyon nem találtam a helyemet ott az egyetemem. Ebben benne volt az, amit mondtam, hogy prűd voltam nagyon, meg ilyen sarkos, meg ilyen sértettség volt bennem, hogy én miért nem az vagyok, amit én elképzeltem. Aztán bejött ez az egész, és amikor elkezdtek eszkalálódni a dolgok, amikor elkezdtem úgy érezni, hogy történik körülöttem az élet. És akkor tanultam meg beleállni azokba a dolgokba, amiket amúgy gondolok. Meg tényleg elfogadni azt, hogy nekem van bármilyen fajta funkció egy történetben. Mert eddig csak úgy kívülállónak éreztem magam különböző helyeken, és próbáltam érvényesülni félgőzzel. De amikor az történt, hogy lett egy olyan ügy, ami őszintén felháborított, és lett lehetőségem arra, hogy ez ellen tegyek, akkor én tényleg a szónak abban az értelmében megtátosodtam, hogy egyszerűen elkezdtem tudni önmagamként operálni, vagy úgy, ahogy szívesen tekintek önmagamra, önazonosként. Ez egy olyan szó, amit így nagyon el lett cséppelve, de azt szerintem egyik legfontosabb dolog a világon. Szóval én akkor tanultam meg az egyetemfoglalás alatt, hogy milyen az, amikor az ember tényleg önmaga és önazonos, és az önazonosság az nem jelenti azt, hogy az ember jó lesz valamiben, az csak azt jelenti, hogy azokat a dolgokat, amiket önazonosan csinál, azokat szereti. A hibákkal együtt, a hülyeségekkel együtt, ami meg jó dolog, azt meg valami olyan energiával tudja csinálni, ami tényleg őszinte is belülről jön, és ez sokkal több, mint bármi más. Uh-huh. Szóval, hogy én ezt tanultam meg az egyetemfoglalás alatt. És ez kellett ahhoz, hogy velem bármi elkezdjen történni. Uh-huh. Hogy jöjjenek ezek a szerencsék, hogy jöjjenek ezek a lehetőségek.
Igen, meg most ezt nagyon király, ezt mondtad, az ilyen, meg maga az is, hogy a Partizánról is, hogy akkor végül is kb. Elkezdtél így beérni ezektől a dolgoktól sok szempontból.
Hát szerintem megtettem az első lépést, mert akkor derült ki, hogy igen, hogy tulajdonképpen azért úgy ebben az is benne van, hogy végig vegetáltam nem tudom hány évet. Nem tudom hány évet, ami arról szólt, hogy különböző frusztrációk miatt nem vagyok hajlandó felvállalni a dolgokat, amiket csinálok. És ez egy ilyen gyermeki állapot, vagy nem tudom. Tudod, amikor így meg vagyok sértővé, és durcizok a sarokba. Na kb. Így dolgoztam, kb. Így jártam egyetemre, és borzasztó destruktív létezés. Destruktív önmagára nézve az embernek, valószínűleg a környezetére nézve is. Aztán igen, aztán ez az egyetemfoglalós élmény volt az, ami nekem sokat segített. Más meg ugyanezt egy katasztrófának élte meg, teljes joggal. Ja. Szóval, hogy ez ilyen furcsa dolog, amikor az ember valami fajta kataklizma közepette veszi azt észre, hogy ő épül. Igen. És akkor most mi van? Most akkor érte ennyit az egész, hogy Tóth Jakab épüljön, meg megtanuljon valamit, hát akkor inkább lettem volna ugyanolyan hülye, mint eddig, csak nem teszik tönkre másoknak azt az intézményt, amiben beleszerettek teljes joggal, ahol a jövőjüket képzelték el. Ugyanez a Covid-dal, ami szintén egy olyan helyzet, ami sokakból kihozta a maximumot, mások pedig belehaltak, szóval, hogy a hülye dolog, hülye érzés kataklizmákból építeni, de velem valamiért ez történt.
Hát nekem még az életcélre adott válaszod a hülyeség. Úgy tekintesz rá?
Nem, igen. Vagyis nem tartom elképzelhetőnek, hogy az embernek olyan nagyon exakt életcéljai lehetnek. Már hogy tényleg itt a konkrétumokra gondolok, hogy nagyon exaktul kitűzni valamit magad elé, hogy én ezt szeretném, szerintem jobban behatárol, mint sem.
Lehet, hogy egyszerűen nem autentikus. Nem valós.
Igen, igen. Meg hát, hogy valahogy kicsit olyan dolog, hogyha én kitűzöm magam elé, hogy mit tudom én, 50 évesen milyen szeretnék lenni, akkor nem az van, hogy eltagadom magamtól a lehetőséget, hogy ez alatt a hátralévő 25 év alatt mondjuk így változzak. És éppen az van, hogy nem szeretnék olyan ember lenni 50 évesen, amilyennek most képzelem el magam, mert az azt jelenti, hogy köszönöm szépen, megálltam a fejlődésben, és ugyanazt nyomom 25 éven keresztül. Hát ez hülyeség lenne. Úgyhogy ezért nem tartom túl jó dolognak ezt az ilyen nagy céloknak a megfogalmazását, meg a nagy pátoszos életmegfejtéseket, annak ellenére, hogy nem beleesek ebbe a hibába, de hogy szerintem sokkal fontosabb a rugalmasság, meg az, hogy az ember megtartja a rugalmasságát, mint sem az, hogy elérje a céljait, amik lehet, hogy még önmagának se jók, nem hogy a másik embernek.
És ez mindig is így volt? Vagy ez is egy olyan dolog, ami később változott benned?
Nem, ez később változott, mondom, nekem mindig fixa ideáim voltak, hogy én színész leszek, ráadásul mindjárt, mert már lassan rockstar rendező, hát ilyen apróságok, ilyen kis szerény céljaim voltak mindig.
Szerintem, hogyha az ember így a közösségi finanszírozásra gondol, a Patreonra, egy jó Patreonra, akkor így Magyarországon a Partizán az, ami így eszébe juthat az embernek. Igazából tekintettel arra, hogy így valamennyire belelátsz ebbe az egészbe, mi a titka szerinted egy sikeres Patreon oldal létrehozásának? Csak így konkrétumokra gondolom.
Csak úgy nem pénzt csinálni, csak így
érdeklődtünk,
hol lett elő. Azt mondtam, hogy igen, hogy akkor írjuk, és akkor és kicsit lassabban, hogy mindent le tudunk írni.
Mennyire veszel részt ebbe a közösségépítésben, mi ott zajlik, meg ennek a... Hát akár a Patreon oldalában, igen.
Hát igen, a közösségépítésben se nagyon. Abban egyébként szívesen részt vennék, csak még valahogy ugye nem gondoltam rá, mert hogy egyébként tényleg rohadt sok munka van ezekben az adásokban, és nem takarózni akarok vele, de hogy annyi feladatom mindig volt, hogy ne gondolkodjak azon, hogy mi az, amit még ilyen szempontból a magukon az adásokon kívül jó lenne csinálni. Nem tudom, hogy mik a jó ismérvei ennek. Van egy elképzelésem, de az lehet, hogy teljesen nagy fasság. Ami nekem eszembe jut egy jó Patreon oldalhoz, az tényleg az, hogy valamilyen szinten azért hiánypótlónak kell lennie a dolognak, amit csinálsz. És a hiánypótlóság az olyasmi, ami kicsit ellentétes azzal, amiről már beszéltünk, hogy hogyan kell például YouTube trendeket idehozni. Ott nem a jót kell észrevenni és megvalósítani, hanem valahogy a vákumot, ami két dolog között van. És akkor ez volt, vagy ezt látják az emberek a Partizánba, ami valószínűleg hozzájárul ahhoz, hogy ez így közösségi finanszírozásból működhessen. A másik, ami pedig eszembe jutott, az, hogy szerintem nem szabad félni attól, hogy az ember megosztó lesz. Mert a megosztóság az nyilván leválaszt bizonyos embereket arról, amit csinál, viszont nem tudom, lehet másképp súlya, úgy igazi súlya annak, amit az ember gondol vagy csinál, mint hogy megosztó. És hogyha viszont igazi súlya van, akkor amellé van értelme beállni, akár anyagiakkal is.
Beszólni valakinek.
Reggel írjátok fel a kávében, hát, hogy kinek az anyját.
Jó, és akkor... rajta leszünk, ez így van.
Én még egy utolsó kérdés az, hogy ugye, hogyha úgy nézzük, pont kb. Így az egyetemről kijöve kezdtél el a műsort csinálni, és pont a Partizánnál, ami szerintem kb. Az egyik legszínvonalasabb, meg talán mondhatom népszerűnek is ilyen platform.
Na, maga módján népszerű.
Maga módján, igen. Tehát, hogy így van tétje ennek az egész névnek, meg ez egy ilyen komolyan vehető hely. És milyen érzés az, hogy így pályakezdőként kvázi, hát nem mondom, hogy a csúcsán, hogy így azért egy elég ilyen nívóba kezdtél, és hogy hogyan látod azt, hogy innen hova lehet tovább menni, fejlődni? Gondolom most így rövid távon ezen belül fogsz fejlődni, meg több-több mindent csinálni, meg foglalkozni vele, de így a karrier pályádon ez így hol helyezkedik el, vagy szerinted milyen ívet ad a többi dolognak, amit csinálni fogsz?
Hát az elején én egyáltalán nem tudtam volna elképzelni azt, hogy másik kezdjek el dolgozni, mint a Partizán. Szóval, hogy egyföl tényleg azért is, mert azt tartottam a legnívósabbnak. Pedig akkor még nem kicsi volt, szóval itt még 19, itt még készült az a kis stúdió, ahol egyáltalán később a napi adások tudtak menni a Covid alatt, szóval még ott furtunk, faragtunk, meg ilyenek. Szóval, hogy valahogy ez nem volt kérdés, hogy itt kezdem. Az pedig, hogy ez az egész történet hova tud nőni, az engem marhára izgat. Szóval, hogy most van egy olyan periódusunk, ahol egy napi 1000 feliratkozó jön, ami egy ilyen...
Spicy.
Must be nice.
Nem tudom. Hova tenni se tudom. Szóval meg nyilván nem is csak nekem szól, meg nyilván nagyon pici részben szól nekem ez az egész, hanem annak, amit ez az egész történet képvisel, és most így nő, az elképesztően izgalmas nekem, hogy hova tud még nőni. És tényleg egy alternatívát tud képezni a kanonizált médiumok között. Mert hogyha a Partizánban valami érdekes ebből a szempontból, az talán az, hogy ez az egy olyan YouTube csatorna, ami most már tényleg intézmény.
Igen,
tényleg egy intézmény, nem csak még mondjuk a VR tudnám mondani hasonlónak, ami a maga nisén belül, a gaming, tech, nem tudom mi, lassan egy intézményé fejlődik a YouTube-ról. És ez, hogyha közéletben is meg tud történni, és a Partizánnal is meg tud történni, akkor ez egy elképesztően izgalmas történet, és még bármeddig, és bármi is lehet belőle szerintem, úgyhogy ez engem nagyon izgat.
Viszont kikerülted a kérdést, hogy rólad itt hogy van szó, ebben te hol látod a jövődet?
Hát én ott látom.
Nem csak ebben, hanem így az egész pályádon, mint munkásság.
Én szeretnék a képernyőn maradni, amíg meg nem unom, vagy amíg nem, azt nem mondják, hogy inkább ne csináljam, ez majd eldől. Amit meg azt mondtam, hogy nagyon érdekel ez a dolog, ezzel azt értettem igazából, hogy én mindenképpen a része szeretnék lenni ennek a történetnek. Most az a szerencsés helyzet van, hogy ebben a műsorvezetői hoszti, nem tudom milyen újságíró felé tendáló, de hogy amúgy igazából egyik se.
Igen.
De éppen ez az, hogy rengeteg szerepkörben ki tudom próbálni magam. Úgyhogy most ezt szeretném csinálni, és egyébként hosszú távon is nagyon szeretnék a része lenni ennek a kísérletnek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert marha izgalmas, és hogyha az van, hogy képernyő, akkor én annak nagyon örülök, és hogyha tudok műsort gyártani, akkor annak külön. Már a gyártás alatt értem azt, hogy formátumot kitalálni, fejleszteni. Ha pedig másütt lesz rám szükség, vagy én vagyok úgy vele, hogy lehet, hogy másban jobban hozzá tudok adni, akkor az is ugyanúgy foglalkoztat, mert maga a jelenséget azt nagyon nagyra tartom.
Hát nagyon sok sikert kívánunk.
Nagyon-nagyon sok sikert.
Igen. Köszönjük szépen.
Váljon valóra minden álmod.
De akkor miért nem az volt odaírva a sütire?
Good fortune, minden.
Vágjuk be az elejére. Az lett volna.
Vágjatok tarkon, és akkor utána biztos jön a good fortune.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy hívtatok.
Reméljük, hogy tetszett a beszélgetés.
Már jól éreztem magam.
Jól van. Hát reméljük, hogy nektek is tetszett a beszélgetés, és szeretnétek még ilyesmiket látni, de hogyha esetleg szeretnétek megnézni egy régebbi epizódot, akkor a képernyőre kattintva megnézhetitek, ahogy Szabó Balázs Mátéval beszélgettünk. És hát Jakab, neked pedig köszönjük, hogy itt voltál még egyszer. Én Tomi voltam.
Én pedig Máté.
Sziasztok!
De ha nem mondjátok be, hogy Patreon, akkor a büdös életben nem jön az utalás.
Persze, majd bevágjuk. Ez is
bemondani. Szóval megint... te hogyan lopsz a Patreonból?
Hát az én számlám van megadva.
Helyes. Ez jó, hogy felvettem.